Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly, ez a nap vendége. A vendégünk pedig ezúttal Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, John Lukács Kutatóintézetnek és a munkatársa. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
Volt egy úgynevezett győzelem napi ünnepség. Vlagyimir Putyin a II. Világháború európai harcainak a végén megtartotta a szokásos beszédet. Volt, hát a korábbi évekhez képest jóval kisebb felvonulás. Nekem, ami a beszédben, hát sok minden érdekesség volt, de a legfurcsább az az elköszönés, ez az Oroszország a győzelemért. Ez a mondat jelentheti azt, hogy tulajdonképpen felesleges itt béketárgyalásokról beszélni, bármiféle puhatolózásról, az oroszok addig próbálják az ukránokat sarokba szorítani bármiféle módon, ameddig nem érik el a céljaikat, legyen az akármi?
Lehetünk optimisták, és mondhatjuk, hogy nem felesleges béketárgyalásról beszélni, de valóban most nincsen realitása annak, hogy az oroszok leülnének tárgyalni, hiszen úgy érzik, hogy nyerésben vannak. És hát a győzelemnapi parádé beszéd, bármi egy megemlékezés, az minden évben szimbolikus jelentőségű, most talán még inkább, mint egyébként szokott lenni, hiszen orosz elnökválasztás volt, előtte két nappal iktatták be Putyint az új elnöki ciklusba, és az egész orosz-ukrán háború az orosz narratívában úgy van keretezve, hogy ez egy Oroszország és a nyugat háborúja, tehát nem Ukrajna elsősorban a cél, hanem már a nyugattal szemben háborúznak. És az, hogy Oroszország egy győzelemért, ez nyilván annak a politikai szándéknak a kifejezése, hogy egységesítse és egyesítse az orosz törekvéseket, erőforrásokat, és sikeresen tudják megvinni ezt a háborút, egészen addig, amíg el nem érik az eredeti célokat, ami pedig Ukrajnának a teljes legyőzése.
Nagyon furcsa elemei voltak a beszédnek, mintha új történelem órát hallgattunk volna. Például, hogy a nagy honvédő háború, ami ugye 1941-től kezdődik, nem 39-től a Szovjetunió számára, szóval, hogy a nagy honvédő háború első éveiben egész Európa, az egész nyugat Hitlernek dolgozott. Aztán volt egy olyan része a Putyin beszédnek, hogy tulajdonképpen az egész nyugati elit a nácizmus ideológiája mentén gondolkodik. Tehát nagyon-nagyon inkább háborúra hangoló beszédnek tűnt ez, mint bármiféle érdemi egyeztetésre hajlónak. Túl azon, hogy nyilván megszoktuk, hogy az orosz retorikai elemek mindig túlzóak, jelenthet ez bármit? Jelentheti ez ön szerint mondjuk akár azt is, hogy nem feltétlenül csak Ukrajna legyőzése a cél?
Egyértelműen az orosz álláspont az, hogy a nyugati hatalmakkal és döntően az Egyesült Államok és a szövetségesi rendszerével állnak most háborúban. Ilyen szempontból ugyanen egzisztenciális konfliktusnak, tehát létkonfliktusnak tekintik, mint a nagy honvédőháború. Ezért van a párhuzam, és azért, mert alapvetően ezzel lehet az orosz történelmi emlékezetet, a társadalmi támogatást mobilizálni, tehát mozgósítani. És valóban, hát a mostani retorikai párhuzamok, először Ukrajnával ugye a szélsőjobbos rezsim, a nácitlanításnak, a idézőjeles nácitlanításnak az eredeti háborús célja, az most már ki van terjesztve az egész nyugatra, és ilyen szempontból próbálnak analógiát építeni a nagy honvédőháborúval, mert hasonlóan nagy áldozatokat és erőfeszítést követel meg. Bízunk benne, hogy nem milliós áldozatokat, de most már több százezres áldozatot követelt meg Oroszországtól ez a egyébként szükségtelen háború.
Mindjárt átérünk majd a hadi cselekményekre, és az is érdekelne, de még egy ilyen nyilatkozatot citálnék ide az elmúlt napokból, és ez a litván miniszterelnöknek a nyilatkozata, aki azt mondta, hogy hát ha Ukrajna kér, akkor ők szívesen küldenének katonákat. Persze rögtön hozzátette, hogy olyanokat, akik a kiképzésben segítenek, és nem harci alakulatokról, tehát nem az oroszokkal, szeretnének ők is bármilyen jellegű háborús konfliktusba bonyolódni, de az biztos, hogy ott egy önként felajánlás volt a litván részről, ami merőben más, mint akár mondjuk a kelet-közép-európai hozzáállás, és nem feltétlenül Magyarországot gondolnám csak ide. Szóval a baltiak ennyire tartanak attól, hogy az oroszok felőik is fordulhatnak, vagy mire fel ez a nyilatkozat, ezt ön hova tudja tenni?
De egyértelműen abból táplálkozik, hogy a baltiak, de egyébként ebben a lengyelek is partnerek úgy tekintenek az orosz-ukrán háborúra, mint ahol Ukrajna tulajdonképpen őket és Európát is védi egy potenciális orosz katonai fenyegetéssel szemben. És ha ennek most annyi a plusz hozzáadott ára, hogy nem csak pénzzel vagy haditechnikai eszközökkel támogatják Ukrajnát, hanem mondjuk kiképzéssel Ukrajnán belül is, ezt az árat még hajlandóak vállalni. Ez fontos azért jelezni, hogy nem harcoló alakulatokat küldenek, bár onnantól kezdve, ha Ukrajna területén NATO tagállamok csapata jelennek meg, az egy érdekes helyzetet fog szülni, de alapvetően ez nem jelenti azt, ami egyébként közkeleten időnként megjelenik a diskurzusban, hogy ettől a NATO vagy az adott NATO tagállam hadviselőfélé válna.
Bár nem tudom, mi ez a vonal, amitől hadviselőfélé válik valaki, mert hogyha tulajdonképpen ellenséges erőket képez ki, az nehéz, független attól, hogy nem akarja az ember orosz szemszögből nézni a dolgot, az nehéz másképp értelmezni, mint hogy egy ellenem irányuló cselekmény.
ha aktívan részt vesz a harcokban, akkor hadviselőfélé válik, vagy ha az ő területéről például támadást indítanak. Tehát Belarus, a Belarus haderő nem vesz részt az ukrajnai háborúban, de Belarus a területéről 22. februárra óta hajtanak végre különböző katonai, elsősorban légiműveleteket, tehát Belarus ilyen értelemben jogilag hadviselőfél, a NATO tagállamok ebből a szempontból nem azok.
Mi az, ami egyébként megváltoztathatná ezt a fajta hozzáállást, mert mindenki óckodik azért ettől, hogy hadviselőféllé váljon. Emlegetik itt nagyon sokszor, de hát igazából úgy tűnik, hogy nem alkalmas rá a fehér orosz haderő, de fehér Oroszország belépését a háborúba bármilyen szinten. Ez lehetne egy olyan mozgató rugó, ami miatt tényleg át kéne gondolni a NATO-nak is, hogy hogyan tovább?
Én ezt továbbra is fenntartom, hogy a NATO egészen nem fog beavatkozni, mint szövetség nem fog 32 tagállam beavatkozni ebbe a konfliktusba. A NATO tagállamok egyénileg eldönthetik, hogy egyébként eddig is egyénileg döntötték el, hogy milyen fegyveres támogatást nyújtanak. Lehet szövetséges szintű koordináció. Ugye van egy NATO-Ukrajna kontaktcsoport, ami a fegyverszállításokat koordinálja, de ez nem a NATO-nak a teljes szövetségét képviseli. Ugye tudunk olyan tagállamról, aki nem támogatja fegyveresen Ukrajnát. Ha valami mondjuk stratégiai jelentőségű változás állna be, emlegették azt, hogy májusban, júniusban lehet egy nagy orosz újabb offenzív művelet. Tegyük fel, hogy abba bevonnák Belaruszt, ahol egyébként az elmúlt 2,5 évben azért a haderőt azt folyamatosan kiképzik, trenírozzák és igyekeznek hadrafokat állapotba hozni. Ha valóban ez megtörténne, az lehet egy olyan stratégiai újragondolási pont, amikor azt el kell dönteni, hogy valami más komolyabb erőforrást meg tudnak-e mozgatni mondjuk az európai tagállamok. De még itt sem feltétlenül látom azt, hogy harcoló erőkkel kellene beavatkozni.
Mi az, ami egyébként látszik jelenleg? Tudom, hogy ezt mindig nagyon nehéz megmondani, mert annyi dezinformáció van, az ukránok nyilván jobb színben szeretnék feltüntetni magukat, mint ahogy az oroszok is, viszont azért elindult az elmúlt időszakban elismerése annak ukrán részre, hogy nem állnak túl jól, és elvesztettek több kisebb települést, várost is most már azért, és Csaszivjárt nagyon olyan településnek mondják, ami hogyha elesik, már pedig az egy nagyon megerődített város, akkor tulajdonképpen az egész Donbászt elveszíthetik, és Oroszország a legkisebb háborús célját elérheti, magyarán Luhanszk, illetve Donyeck régióknak a megszállását. Csaszivjár tényleg ennyire fontos?
Abból a szempontból igen, hogy nem csak a megerődített jellege emeli a súlyát, hanem az is, hogy földrajzilag olyan helyen van, egy mondjuk így hegygerincnek a tetején, amit önmagában nehéz elfoglalni, és mögötte egy lankásabb és nyitottabb földrajzi térség következik. De mondjuk Szlavjansk és Kramatorszk városai is úgy hivatkoznak rá, hogy erőd városok, tehát ott vannak még nagyobb és megerődített települések, de nyilván mondhatjuk azt, hogy egy lélektani határ, vagy egy újabb ilyen lélektani lépés lehet Csaszivjárnak a megtartása vagy elvesztése, illetve amennyiben elfoglalják az oroszok és onnan ki tudnak bontakozni, az már lehet valami hadműveleti szintű áttörés, ami még nem a háború dönti el, de mondjuk valóban a donyeszki területeknek a sorsát erősen befolyásolni tudja. És abban abszolút egyetértek, ezt mondjuk 22 nyara óta, hogy a minimális kilépési pont Oroszország számára az a Donbasznak az elfoglalása teljes területének, illetve azt sugallná, hogy a négy illegálisan vagy általuk magukhoz csatolt ukrán megyének a teljes területének az elfoglalása, ami azért önmagában azt gondolom, hogy még a donyeszki területek megszállásával is egy nagyon távlati cél. Gondoljunk mondjuk Herszon megyére, ahol a Dnyipro folyónak a nyugati partját azt az ukránok visszaszerezték, és a folyamból átkerés az nem egy megoldott ügy.
Ettől függetlenül azért felmerültek az elmúlt időszakban érdekes dolgok, finoman fogalmazva sem az ukránok mellett szólnak. Nagyon sokszor beszélnek természetesen a tüzérségi lő, meg az általános lőszer hiány, ami az oroszok javára billenti a műveleti lehetőségeket, de most már nagyon-nagyon erősen beszélnek maguk az ukránok is azokról a szárnyas bombákról, amelyek ellen képtelenek védekezni, messziről elindítják ezeket a buta bombákat, kicsit okossá tévő eszközöket az orosz repülőgépek, több 10 kilométerről légvédelmi eszközök nincs gyakran az ukránoknak, hogy ezeket a csapásokat kivédjék, vadászgépük, amennyi maradt gondolom, az nem feltétlenül mindig erre használják, vagy egyáltalán nem lehet tudni, hogy mennyire röpképesek ezek, az F-16-osok pedig még nem érkeztek meg. És állítólag számtalan ilyen bomba van az orosz, az egykori szovjet készletekből, magyarán ezek szinte kimeríthetetlen lehetőséget jelentenek az oroszok számára. Lehet ez, ha nem is háború, de mondjuk a Donbasszért vívott harcnak az egyik döntő tényezője, vagy előbb-utóbb a nyugati szövetségesek erre kitalálnak valamit?
Hát erre a megoldás az lenne, hogy ha az ukrán légvédelem és légierő az helyi szinten a légteret, az komolyabban tudná ha nem is ellenőrizni, de legalább komolyabb kihívást tudna intézni, és mondjuk a hadműveleti térség orosz oldalán is mélységben tudná az orosz légierőnek azokat a gépeit támadni, amik ezeket elindítják. De ez komoly fejlődésre van szükség, és azt gondolom, hogy ez 24 nyaráig biztos, hogy vagy őszéig nem lesz megoldható, utána sem biztos, hogy meg lesz oldva. És valóban az egy olyan, nevezzük így adottság, hogy az ilyen nagy hatóerői akár 3 tonnás bombák, tehát robbanó erői bombákkal szemben nem nagyon tudnak még a kiépített védelemben sem hosszú távon védekezni. Tehát nevezhetjük azt, hogy ez egy komoly harcászati előny, amire egyelőre nincs a megoldás.
Mennyire komoly pszichikai előny ez? Mert ott van az ukrán védelem beásott térségekben, nyilván valamennyire megerődítik, nagyon megerősítik ezeket a védelmi vonalakat, de hát egy 1,5-3 tonnás bomba, ha oda becsapódik, az biztos, hogy ott kőkövön nem marad, és ez ellen nincs mit tenni. Aztán ott van persze a tüzérségi lőszer hiánya is. Pszichikailag ez nem őrölheti fel az ukránokat előbb-utóbb, mert erről is lehet hallani, hogy bizony fáradnak pszichikailag is.
Nyilván ezt bárki el tudja képzelni, hogyha ilyen helyzetben lenne, akkor mennyire érezni azt, hogy folyamatosan az adott helyen akar maradni, és ott még mondjuk akár harcolni is. Nem véletlen, hogy ugye változtatták most a sorozás rendjét, és próbálják kiterjeszteni azt a korosztályt, akiket be tudnak vonni a honvédelmi feladatokba, mert hogy rotálni kell a fegyveres erőknek azt az állományát, ami az elmúlt 2-2,5 évben ugye benne volt a háborúban. Anélkül nyilván nem lehet fenntartani a világ végéig azt, hogy ugyanaz a néhány százezer fő van benne a legkeményebb harcokban. A felismerés az megszületett már korábban ukrán oldalról, ez már tavaly ősszel megszületett, gyakorlatilag amikor az ellentámadásnak nevezett műveletek kifulladtak, de hát a politikai helyzetnek meg kellett érni, vagy mondjuk azt, hogy a katonai helyzetnek elég rossznak kellett az lenni, hogy a társadalom ezt elfogadja. De ez is egy-két hónapot mindenképpen igénybe fog venni, hogy az a rotáció rendesen éreztesse a helyét a fronton is.
Akkor ez nem lehet olyan tényező, ami egy váratlan front összeomlást okoz?
Ez egyedül, ugye több olyan tényezőt említett már ön is, amiben benne van az, hogy a helyi szinten kisebb vagy nagyobb áttörést elérhetnek az oroszok, ugye ezt láttuk Avgyijivkától északnyugatra április végén, de hadműveleti áttörésé nem sikerült kifejleszteni ezt a sikert, tehát nem tudtak tovább menni az oroszok. A kockázat egész addig, amíg ezeknek a döntő tényezőknek, legalább a tüzérség, az élőerő, és valamilyen mértékben a légvédelemnek a megerősítése. Ezek nem állnak össze, ebből több tényezőt nem tudnak azoknak orvosolni, addig ez a veszély fenn fog állni. Azt satszoltuk mondjuk egy hónap ezelőtt is a hasonló beszélgetésekben, hogy május-júniusig nagyon nehéz időszak következik az ukrán védelemben.
Mert utána mi lesz?
Hát ideális esetben addigra elkezdenek nagyon mennyiségben befutni a tüzérségi lőszerek, nem csak az, amit az európaiak vagy az amerikaiak gyártanak, ami ilyen néhány tízezes nagyságrendben egyébként folyamatosan gyártás alatt van, hanem van egy 1,2-1,6 millió darabszámos nagy lőszercsomag, amit a csehek gründoltak, és a szövetségesek fizetik ezeket, valószínűleg Pakisztántól, esetleg Egyiptomtól, Indiától szerzik be, és ezeknek a leszállítása az júniusra elvileg elkezdődik nagyobb mennyiségben.
Minőségileg milyenek lehetnek ezek a lőszerek? Mert pont az oroszok észak-koreai rakéta beszerzésével kapcsolatban az elmúlt időszakban vannak olyan nyugati kritikák, meg ukrán kritikák is, hogy ezek a rakéták van, hogy a levegőbe felrobbanak állítólag, nem mindig találnak célba, és hát mondjuk évekig, évtizedekig tárolt tüzérségi lőszerek sem biztos, hogy a legjobb állapotban vannak, vagy valószínűleg mind a két félnek vannak ilyen gondjai, tehát hogy nem mindenki lőtt lőszer hatásos?
Hát mondhatnám azt, hogy szegény ember vízzel főz, tehát ha háború van, akkor nagyon nagy kifogásokat nem emelhetnek. Nyilván az ideális az lenne, ha frissen a gyártószalagról legöldült végtelen mennyiségű haditechnikai eszközt meg lőszert tudnának alkalmazni, de nem ez a helyzet. Önmagában az, hogy mondjuk ezek a 80-as években tegyük fel legyártott lőszerek, az nem biztos, hogy magában az alkalmazhatóságát azt korlátozza, vagy jelentős mértékben rontja. De nyilván ezek buta lőszerek, ezeket nem tudják precíziós csapásmérésre alkalmazni, de összességében nem is erre van most elsősorban szükség.
Mennyire érződik az, ha mondjuk próbálja az ember vizsgálni a két haderő mozgását, hogy abban az értelemben egy kicsit más világ van, hogy az oroszok megtanultak nagyon komolyan zavaró rendszereket működtetni. Ez egyébként a polgári repülésre is kihat. Oroszország és Ukrajna környékén igencsak át kell gondolni a légipilótáknak, hogy milyen műszereket figyelnek a polgári repülésben állítólag. Ez komoly gondot okoz. Áttörést érhettek el az oroszok ezen a területen, és esetleg már többet tudnak, mint a nyugati erők az zavaró rendszerek működtetésében, vagy csak most találták meg azokat az optimális zavarási lehetőségeket, ami a nyugati fegyvereket időnként állítólag megbolondítja.
Kezdhetjük onnan, hogy hagyományosan a szovjet hadászatban és haditechnikában, tehát már a hidegháború időszakában is az elektronikai hadviselés az viszonylag fejlett volt. Abból indultak ki, hogy egy technikailag fejlett, esetleg fejlettebb és nagy eszközmennyiséget rendszerben tartó nyugati szövetségi rendszerrel szemben kell háborút viselni, ha kitört volna a harmadik világháború. Tehát a légvédelmet és az elektronikus hadviselést azt nagyon erősen fejlesztették. Ennek a hagyományai megmaradtak ugye az orosz haderőben is, és alapvetően azt lehet mondani, hogy ezzel komoly képességekkel rendelkeztek, amit két év alatt adaptáltak a mostani szükségletekhez. Legyen szó a cirkáló rakétákról, legyen szó az okos lőszerekről, vagy legyen szó a drónokról, amik mondjuk különböző magasságban, különböző frekvenciákon és különböző mennyiségben jelennek meg a hadszíntéren. Mindezt úgy, hogy lehetőség szerint ugye a saját hasonló eszközöket ne zavarják. De valóban sokat tanultak, és sok esetben helyi szinten ebből gondok vannak a fronton is.
Mi lehet most a legminimálisabb célja az ukrán erőknek a védekezésben? Csak a túlélés és az, hogy ne szakadjon át a front, vagy ennél merészebb célokat is kitűzhetnek-e?
Ez a realista felmérés a lehetőségeknek, mert tavaly ősszel is az volt, hogy 2024-es stratégiai védelem éve lesz. Tehát azokat a kapacitásokat mind élőerőben, mind haditechnikában, amiket összegyűjtöttek az ukrán ellentámadáshoz, azokat 23. júniusa és mondjuk október között felélték. Ennek a pótlása az nem történt meg, tehát amire utaltunk korábban, hogy az élőerőt, tehát a haderőnek a tagjait rotálni kellett, és újabb embereket kellett bevonni, ezt ősztől elhúzták egészen most tavaszig. Mire itt a kibővített sorozáson végigmennek kiképzéssel, egyebekkel, rotációval, addigra lehet, hogy nyár vége lesz, és önmagában ez valóban csak annyira lesz elég, hogy stabilizálják a frontot, és elkezdődött megint csak azt gondolom, hogy megkésve, tehát nem tavaly ősszel, amikor elképzelt, hogy reális lett volna, vagy logikus lett volna, hanem csak valamikor tél környékén. Azoknak az ukrán védelmi vonalaknak a kiépítése, műszaki akadályok, fizikai védelmi vonalak, ami hasonló az orosz Szurovikin vonalhoz, tehát a területeket gyakorlatilag végigkövető, a frontvonat végigkövető mélységvédelemnek a kiépítése, ami stabilizálhatja az áttörések ellen a frontot akár teljes egészében, de hát itt 1000 kilométerekről beszélünk, vagy ha Belarusz felé veszük, akkor még egy 1000 kilométernyi nagyságrendről. Ennek a kiépítése az rengeteg erőforrást igényel, és nagyon hosszú ideig tart.
Ezeket a vonalakat nem lehet megkerülni?
Hát ez attól függ, ugye a statikus védelem, ha történelemre visszagondolunk, mindig az volt a halála mondjuk a francia Maginot vonalnak, hogy meg lehetett kerülni. A kérdés az, hogy hol lehet megkerülni. Tehát ha Oroszországgal szembe építik ki, és Belarusz felé nincsen, akkor adja magát a formálogikai megoldás, hogy akkor arra kell kerülni. Ha ott is ki van építve, akkor mondjuk Lengyelországon keresztül lehetne kerülni, az már egy NATO tagállam oda nem menne be katonailag sem Belarusz, sem az orosz haderő. Tehát azt gondolom, hogy az egy viszonylag stabil elképzelésnek lesz mondható. Az egy más kérdés, hogy egyébként az ilyen kiépített védelmet is elvben át lehet törni, ugye az ukránoknak is. Hát volt elképzelése arra, hogy lehetne áttörni, a probléma az, hogy az eszközök nem voltak meg. Tehát ezt a fajta úgynevezett kierőszakolt összfegyvernemi áttörést, ezt az ukrán haderő nem tudta végrehajtani, mert olyan tüzérségi és légierő támogatás nem állt rendelkezésükre.
Az pusztán mennyiségi kérdés volt, tehát nem nekik se állt annyi rendelkezésükre, a nyugati szövetségesek sem adtak annyit, és egész egyszerűen furcsán hangzik ez, de logisztikailag nem volt ez megszervezve?
Nem, logisztikailag egyszerűen nem állt rendelkezésre mondjuk a légierőnek olyan mennyiségű, minőségű eszköze, amivel helyi szinten légifölényt vagy akár légiuralmat tudtak volna kialakítani. Ezek a légi eszközök, tehát mondjuk légicsapásokkal, repülőgépek, helikopterek le tudták volna fogni tűzzel az orosz védelmet, és ez könnyítette volna meg az áttörést. Tehát mondjuk amikor az aknamezőknek, a műszaki akadályoknak a felszámolása zajlott ukrán oldalról, akkor ezt az oroszok tüzérségi tűzzel mindig semlegesíteni tudták. Ha az ukrán légierő, ha lett volna olyan, ezt lefogja, tehát nem teszi lehetővé, az oroszok hatékonyan védekezzenek, akkor abból ki lehetett volna építeni egy gyorsabb, nagyobb mértékű áttörést. De hát ilyen képességekkel az ukránok már az elején sem rendelkeztek. Az a mondjuk így feltételezés, hogy a nagy nyugati szövetségesek, döntem mondjuk az amerikaiak, ők képesek lennének, de hát ez egy más minőségi haderő.
Meg hát nagyon úgy tűnik, hogy tényleg ilyen felajánlottak egy ideig a NATO tagállamok és számos állam eszközöket, de minthogyha most az elmúlt időszakban kevesebb lenne, jóval kevesebb a felajánlás, tulajdonképpen mintha csak tüzérségi lőszerekben, meg rakétákban gondolkodnának a szövetségesek. Harckocsit például szerintem legalább fél éve, de lehet, hogy még több ideje nem ajánlott fel senki. Valószínűleg azért, mert az ukránok sem kérik most akár a harckocsit, akár a páncélozott szállító harcjárműveket, bár ez utóbbiból azért amerikai részről kapnak, vagy egyszerűen már a saját készleteiket úgymond féltik, leginkább az európai államok.
Itt több dolgot érdemes említeni, nyilván a 22-es első évben sokkal könnyebb volt a szovjet-orosz technikát, ami főleg a kelet-közép-európai államoknak a rendelkezésére állt, és egyfajta leszerelés előtt állt, vagy tartalék készletekben volt, egyszerűen leporolni és átadni. Ezek a készletek, ezek elfogytak legkésőbb 23 első felében. Onnantól kezdve, amit át lehet adni, mind a nyugatiak, vagy akár a kelet-közép-európai részéről, ezek már az újonnan előállított eszközök. Ebből mennyiségileg kevés van. A jó hír az, hogy ezek általában azért modernebb technológiát képviselnek, hanem a 70-es, 80-as évek színvonalát. De valóban ebből kevesebb van. Másrészt azt is érdemes szem előtt tartani, és ez nem jelenik meg egyébként a hazai információs térben, hogy amikor október-november táján megállt az amerikai segélyezési folyamatnak az érdemi egyeztetése, akkor és azóta számos európai bejelentés történt egyes államok részéről, hogy 1-2-3-4-5-6 milliárd dollár értékű csomagokkal támogatják Ukrajnát, ebbe fegyverek is voltak, meg szolgáltatások is, minden egyéb. Csak ez nem olyan látványos, mint amikor az amerikaiak egybe bejelentenek valamit, vagy mondjuk úgy, hogy ez a jobban elment a radar szint alatt.
Britek például, franciák, vagy kik voltak a fő felajánlók?
A svédek például, norvégok, tehát a skandinávok rendszeresen szoktak ilyeneket, dánok. A briteknél volt emlékeim szerint egy 3 milliárd fontos csomag egybe bejelentve. Tehát vannak ilyenek. Abban egyetértünk egyébként, hogy valóban most nem harckocsit ajánlanak fel, döntően azért, mert az támadó művelethez sokkal alkalmasabb. De mondjuk páncélozott harcjárművekből van egyfajta folyamatos utánpótlás, mert azokat veszítik el az ukránok.
Csiki Varga Tamással beszélgetünk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársával, folytatjuk majd a hírek után.